Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, és köszöntöm Cibóka Gabriellát.
Szia Viktor.
És Dankó Bencét.
Boldog utófalsangot.
A mai Rebriefben fogjuk feszegetni az influencer jelenséget. Juhász Tucca influencer koordinátor lesz a vendégünk. A rövid hírek között végre a YouTube-on egy olyan történetről beszélgethetünk, ami már nagyon hiányzott a magyar YouTube-ról. Fekete Ádám indított YouTube csatornát, Tajgetos Show címen, az IKEA példátlan influencer használatáról, beszélünk a Ryanair trollkodásáról, ami a Wizzert érinti, beszélünk a Heineken újabb dobásáról, ami természetesen nem fogja überelni a Daniel Craig-es spotot, és végezetül szó lesz a Facebook Pinterest klónjáról és a szerelem páfrányról by Telenor. A szerelem páfrány egy kicsit emlékeztet a Tamagocsira, akkor még nem volt szó olyanról, hogy digitális detox. Egyrésztről nekem nagyon tetszik az, hogy arról beszél egy márka, hogy figyeljünk egymásra, és túl sokat nyomkodjuk a telefont, elidegenít, stb. Ez egy ismerős téma. A Telenor erre rálépett, és egy olyan applikációt fejlesztett, amivel a párok közötti kommunikáció nyomán egy virágot tudnak nevelni.
Ugye ez az, amit gamifikációnak is szoktak volt régebben hívni. Ez a virágnevelés téma, meg toposz, visszatérő megoldás, gamifikációs megoldás, mert ugye vannak olyan képernyő detox alkalmazások, ahol minél kevesebbet telefonozol, annál nagyobbra tudod növelni a fát, meg ugye még a Hondának az első hibrid autóiban volt az, hogyha kevésbé nyomtad a gázt, elkezdett nőni egy növényke a műszerfalon, amint adtál egy kövérgázt, rögtön a növény az így elpusztult, meg így lehullottak a levelei.
Ez tehát, hogy folyamatos lelki nyomás, nem?
Igen, tehát hogy igazából ez a növénynövesztés toposz, ez egy szuper jó forma. Ilyen szempontból nagyon jóhoz nyúlt a Telenor, mindenki számára fölismerhető, kedves.
Meg ami valóban klassz benne, azon túl, hogy tényleg egy jó dolog egy növényt nevelni, hogy van hozzá egy applikáció, amiben ilyen párkapcsolati challenge-eket, feladatok kapnak a párok, aminek a teljesítésével tudják ezt a növénykét nevelgetni.
Nekem egyedül az volt ebbe az ellentmondásos, hogy ugye a képernyőidőt igazából növeli ez a, növelni fogja ez az aktivitás meg alkalmazás, mert ugye van még egy app a telefonodon, a Messenger, Viber, e-mail appok mellett, amit meg a közösségi appok mellett, amiket nézel, emellett most ebbe az aktivitásban még egy app lesz, amit lehet nyomkodni, meg figyelni, hogy úristen, mit kell csinálni. Tehát, hogy azért
visszás egy picit nekem is, hogy nyilván ugye ez azért is veszélyes, mert szabad idejükben fogják ezt csinálni a párok, és sok olyan képet látunk, hogy elrettentő példát, hogy az ágyban fekve egymással csetelnek a párok. Szóval ugye ez pont ezt fogja erősíteni. Az üzenet nem rossz, csak én ezt így látom megvalósulni. És menjünk tovább a telefonnyomkodásra, hiszen a Facebook próbál terjeszkedni az online térben egyre jobban, és most van egy új képmegosztó alkalmazás, a hobbi, ami gyakorlatilag ugyanaz, mint a Pinterest.
Egyre izgalmasabb, ami a Facebook univerzumban történik, mert gyakorlatilag ugye régen az volt, hogy Facebook hírfolyam, és akkor ott van minden a csoportoktól elkezdve, a cseten keresztül, az eseményeken, hát minden.
Most már nem mindenki van ott a Facebookon.
Igen. És most már az emberek szerintem nem is tudják megmondani azt, hogy a Facebook az micsoda. Tehát, hogy így, és ezért ezt az egész nagy központosított rendszert így kezdik szétszedni és kiszervezni külön alkalmazásra, leválasztjuk a Messengert, leválasztjuk a csoportokat is, ugye a Super Bowl kampányban, a Facebook Super Bowl kampányában csak a csoport funkciókról volt szó, és most megint csinál egy ilyen réteg funkciót, alkalmazást saját márkázással.
Ez valójában szerintem egy teljesen logikus lépés. A Facebookot egy előregedő, elidősödő platformként tarthatjuk számon, ez egy teljesen logikus lépés, hogy a célcsoportnak létrehoznak egy ilyen alkalmazást, aminek amúgy nincsen social media megosztás funkciója, videók megalkotására, meg projektekre, ilyen képi tematizáltságú projektekre lehet használni, és a Facebooknak ez az ilyen innovációs, vagy nem is tudom, milyen projektekre létrehozott szervezete, startup-szerűsége amúgy már korábbi Facebook termék innovációkat is hozott létre, például egy mémgyárat is a Whale névvel, vagy a DJ-knek szóló Oaks nevű applikációt is, úgyhogy ez igazából ebbe az életciklusba teljesen beillik.
Menjünk tovább a Heinekennel, amely antisovinizálta a sörről alkotott képünket.
Ez ráadásul Olaszországban, meg olasz piacra készülő spot, ami azért érdekes, mert Olaszországban azért még mindig ilyen hullámzó intenzitása, de a hímsovinizmus újra meg újra föltör a felszín alól, és nagyon kedvesen a fiúk, lányok, férfiak, nők cserélgetik egymás közt a koktélokat meg a söröket.
Egyébként spot szempontjából az megint meg kell dicsérni a Heineken, mert nagyon filmszerűen csinálják meg ezeket a spotokat.
És valahogy nem jön át ez az ilyen népnevelő, vagy nagyon edukatív, erőltetetten edukatív tonokból, ez valahogy jól áll.
Erre nekem azt kell mondanom, hogy szerintem ez alap. Tehát, hogyha egy reklámügynökség csinál egy spotot, akkor az legyen filmszerű, nézzen ki normálisan, legyenek benne értelmes színészek, akiknek van arcjátéka, tehát, hogy dicsérhetjük ezt, de azért ez legyen már alap.
Hát legyen alap, de nem az, te is tudod. Hát hányszor beszélünk olyan spotokról, amiből az sugárzik, hogy jó volt, de tudod, amikor így valami nem jött át.
Másrészt meg azért kössünk át ennek a sörös témának előképeire is, különösen a legutolsó magyarországi manifestációjára.
Nekem még egy azelőtti példa jutott eszembe, a Drehernek egy 2011-es reklámja, ahol Michael Bublé dala szól, és miközben azt látjuk, hogy egy nő kiveszi a férfi kezéből a sörös poharat, a Dreher sörös poharat, és a spot végén két üveggel tér hozzá vissza a férfi, tehát hogy alapvetően ott is már megjelent a női fogyasztói réteg.
Menjünk tovább, folytatódik a márka trollkodás. Most a Ryanair húzott egyet a Wizzairre.
Amelyik ráadásul nem is márka trollkodás, hanem az már sajnos a fake news kategóriát meríti ki, mert ugye annyi történt, hogy a Wizzair az odesszai repülőtérre nem jár, egészen addig, amíg nincsen rendbetéve a leszállópálya, mert nyilván nem szeretné, hogy minden utasnak a fogtömése kihújjon egy-egy leszálláskor, hogyha így ráfut a bukkanóra. Tehát, hogy ennek van oka.
De a poém azért volt meló.
Köszönöm. És erre a Ryanair azt mondta, hogy azt kommunikált, hogy ő csinál mentőjegyeket azoknak a Wizzair utasoknak, akik nem tudnak most eljutni Odesszába. Ez több szempontból azért tele van csúsztatásokkal a történet, és ez egy eléggé kellemetlen rossz gyakorlat, amiért egy fekete pontot beírnánk közösségileg így a Ryanairnek.
Viszont ezt ellensúlyozva egy pozitív példával szeretnénk zárni a márka trollkodást, hiszen itthon azért vannak jó példák is, méghozzá az, hogy a TopJoy ráparkolt Coca-Cola CLP-kre, és online is ment az oda-vissza kommunikáció, és hogy azért ez a márkák közötti diskurzus, ez mostanában elindult, és ezt nem tudom, nagyon pozitívan szemléljük.
Példátlan influencer használattal megyünk tovább. Az IKEA egy influencer kampányában Natalia Taylor nevű influencert arra kérte, hogy egy nyaralást dokumentáljon úgy, hogy el sem megy nyaralni, hanem az IKEA-s kis boxokban meg bútorok között csinálj egy olyan fotósorozatot, amit a végén persze elárul, hogy hát ez nem is balin készült. Miért példátlan ez?
Azért, mert valójában az Instagramnak a nem minden az, amit látszik üzenetét próbálja, nem tudom, tompítani vagy ráerősíteni erre, és igazából az influencereknek egy ilyen saját tevékenységére kicsit reflektál a maga ilyen önironikus stílusában, mert hogyha ezt a videót megnézi az ember, akkor ez egy ilyen nagyon derűs valami, de mégis egy ilyen nagyon, nagyon erős üzenettel, hogy nem minden az, aminek látszik, és hogy azért ne higgyenek el mindent az emberek, amit akár influencereknél, akár az Instagramon késztényként kapnak.
Annyiban példátlan egyébként még a dolog, hogy ez egy bevált fordulat így az Instagram világában.
Igen, nem ő az első fecske.
Viszont valószínűleg az IKEA az első márka, aki erre az ingoványos vizet így bevállalta, ezt az ilyen átverősdít, és ez jól sült el neki. És
végül, de nem utolsó sorban beszélünk egy vadi új magyar YouTube csatornáról, a Tajgetos sorról, Fekete Ádám színész, rendező, drámai egy izgalmas, érzékenyítő csatornát indított.
Nem is annyira a reklámos vonalat miatt hozzuk ezt a történetet. Zárójelben megjegyzem, izgalmas lesz, hogy milyen hirdetők fognak megjelenni így a videók előtt, után és körülötte, hanem sokkal inkább a formátum miatt.
Nagyon szerettük ugyanis azt, hogy a Tajgetos Show elsők közötti, vagy talán az első videója, egy iPhone unboxing videó volt, ahol igazából a hagyományos és mindenki által ismert unboxing videók formátumban formátumát használta ki, mégis azt bemutatva, hogy ez a fajta csomagolás, hogy diszkriminál bizonyos felhasználókat.
Nyilván az első alkalommal megnéztem, akkor nekem is az volt, hogy jaj, hogy most akkor szabad nevetni, vagy pont ezeket a tabukat feszegeti, amivel egyébként már itt a évek óta stand-uposok próbálkoznak, de ez most annyira átütő, és annyira betalált, hogy meg hiteles, öniróniával, humorral és szórakoztatóan beszél azokról a problémákról, amiket látunk, amik a szemünk előtt vannak, és egyébként a Tajgetos Show cím is erre a kikacsintásra.
Nem, borzasztó erős.
Meg valójában még az is érdekes, és ez most jutott eszembe, hogy egy perifériára szorult célcsoportot hoz be, így a közbeszédbe is normalizál, ami egy iszonyatosan fontos és elvitathatatlan pozitívuma ennek a show-nak.
És egyébként azért jó, hogy a hitelesség szóba került, mert a következő beszélgetésben ez egy kulcsfogalom lesz, Viktor.
Hát mert eldől. Juhász Tuca lesz a vendégünk, influencer koordinátor. Rebrief. Velünk van Juhász Tuca, influencer koordinátor. Szervusz!
Hello!
Mit csinál egy influencer koordinátor?
Éjjel-nappal az influencereket bújja, az ügyfelekkel tartja a kapcsolatot és az influencerekkel, koncepciókat alakít ki, és megpróbálja felkutatni a megfelelő személyeket a márkákhoz.
És kimondtad az éjjel-nappalt, ez akkor ragályos, igaz?
Igen.
Tehát a szabadidődben simán rácsúszol ezekre a... mert hogy ez végtelen.
Előfordul, igen.
Mint hogy a téma is végtelen, nem véletlenül vagy ma itt velünk.
Ugyanis már elég sokat egyszerűttünk a műsorba az influencereken, most viszont elhatároztuk, hogy komolyan beszélünk az influencerekről és az influencer jelenségről, de még egy pillanatra térjünk vissza így a te életedhez. Lehet, hogy egyébként médiatörténelmi állomás, hogy egy influencer koordinátor először van földi sugárzású rádió műsorban Magyarországon.
Ezt ugye nem mondhatjuk ki, mert nem tudjuk.
Igen. Arra lennénk kíváncsi, hogy hogyan lesz valakiből influencer koordinátor. Ugye ilyen pozi mondjuk 5-10 évvel ezelőtt még nem létezett, most meg konkrétan lehet ilyen állásajánlatokat látni szerteszéllyel az interneten.
Ez tulajdonképpen párhuzamosan működik azzal, hogy minden nagyobb igény lett arra, hogy influencereket foglalkoztassanak a márkák. Ezzel párhuzamosan kialakult egy olyan pozíció, aki kifejezetten erre figyel oda, mert nagyon sokrétű feladat hárul egy influencer koordinátorra, és érdemes folyamatosan tanulással és odafigyeléssel követni az influencereknek a munkáit.
Te hogyan csöppentél ebbe bele?
Én social media manager is vagyok.
És nincs olyan, hogy csak influencer koordinátor valaki.
Hát szerintem hozta magával alapvetően az, hogy azokon a platformokon használjuk az influencereket, mint például a social media, vagy mondjuk egy PR, vagy egy eseménynél egy event, és nagyon sok személy így ásta bele jobban magát az influencerekkel való kapcsolatba is.
Van egy... nem bánod azt, hogy most már influencer koordinátorságból töltöd le inkább az idődet, és kevesebb időt töltesz az eredeti szakmáddal, vagy azzal, ahonnan jöttél?
Szerintem ez nem válik el ilyen élesen egymástól.
Egyre többen mondják, hogy vannak ilyen pletykák, hogy az ügynökségek szerepe az influencerek életében egyre csökken. Ez minek köszönhető szerinted? Azért, mert az influencerek egyre önállóbbak lesznek, tehát ilyen formán akkor már a te munkádra sem lesz szükség, ha ez igaz, vagy egész egyszerűen az influencer lufi, mint ahogy ezt már a témával kapcsolatban nagyon sokszor megemlítettük, kipukkanni készül. Te hogy látod ezt, és kérlek, ne légy elfogult saját magaddal
próbálok
szemben.
Próbálok nem elfogult lenni. Szerintem az influencer lufi nem fog kipukkadni. Én nekem ez a meglátásom. Az ügynökség nem feltétlenül az influencerért dolgozik, vannak erre specifikált ügynökségek, az influencer ügynökségek, de mondjuk egy olyan ügynökség, aki egy márkát szolgál ki, úgymond egy márkával dolgozik együtt, annak az a célja, hogy annak a márkának egy megfelelő influencere legyen.
Igen, ez az én hibám, mert a YouTube ügynökségre gondoltam. Tehát ugye nem reklámügynökségre, most alapvetően ez egy reklámos műsor, de YouTube ügynökségek, akik kifejezetten az influencerek kell, vagy egy részük kifejezetten az influencerekkel foglalkozik.
És kifejezetten az influencer ügynökségek szerepével, meg létjogosultságáról kapcsolatban mi a véleményed?
azt látom a saját tapasztalataimban, hogy az influencerrel való munka az nem csak ott kezdődik, hogy valakit kiválasztok, felkeresem, együtt dolgozunk, kész a projekt, mindenki boldog. Sokkal nagyobb munka és folyamatos kapcsolattartás és koncepció kidolgozása mögötte.
Te mit látsz az influencer evolúcióban? Tanulnak a hibáikból, vagy újra és újra elkövetik ugyanazokat? Mert ugye, tehát, hogy azt most azért kérdezem így, mert tényleg időről időre felmerül az influencerek témája ebben a műsorban, és általában ugyanoda lyukadunk ki.
Szerintem tanulnak, az ügyes marad a vízfelszínén, mint mindenhol máshol, ezen a területen is. Csak azt tud érvényesülni, aki hajlandó fejlődni.
Akkor igazából az is van, hogy valószínűleg az influencerek száma egy összességében csökkenni fog, hogy most sokan próbálkoznak, talán túl sokan is a piac méretéhez képest?
Nem hiszem amúgy, hogy ez csökkenne. Csak lesznek olyanok, akik mondjuk most népszerűek, és lesz olyan, hogy kevésbé lesz népszerű.
Tehát, hogy maguknak az influencereknek van egy életciklusa, ami, hogyha nem figyel oda, egy idő után így leszálló pályára kerülhet.
Hát ez érdekes, mert nem feltétlenül így mondanám, mert el tudom képzelni, hogy valakinek azért megy lejjebb az ismerettsége, mert kevésbé használják mondjuk, tehát egy márka szempontból valószínűleg azért, mert sok helyen megjelenik, ő már nem akar vele dolgozni, mert más márkákkal dolgozik, vagy már túl van használva, úgymond.
Igen, ez az, amit leggyakrabban hallunk kritikaként az influencerekkel kapcsolatban.
Viszont el tudom képzelni, hogy egy rövid kiadás után újra előkerül.
De miben játszanak ők? Mi az, amivel ők tudnak nagyot durrantani, visszatérni, és egy nagy újra megalapozni az ismertségüket? Mi az a tipikusan jól működő influencer tartalom?
Hát ez lehet, hogy kicsit túl misztifikáltan fog hangzani, de a hitelesség. Tehát, hogy bármi ez nyúljon, az annyira passzoljon hozzá, azt úgy tudja eladni, elmondani, közvetíteni és kommunikálni, hogy elhiggyék az emberek, mert az influencerek tulajdonképpen úgy kommunikálnak a személyekkel, meg a követőikkel, hogy azt éreztetik velük, hogy egy közülük.
De közben valamennyire fel is néznek a követőik rá, nem? Tehát, hogy egyszerre szomszédsrác, és egyszerre egy ilyen idolszerűség is.
Igen.
Ami azért fura is az idol szót használtad, mert azért az én kamaszkoromban idol az volt, aki irgalmatra rockkoncerteket adott, és vagy filmsztár volt. Tehát, hogy ez ma kibővült, hogy az influencerekre. És egyébként jó, hogy ezt föltetted.
Te kamaszkorodban még vezetékes telefont használtunk, nem?
Közöd? De hogy ez csatlakozik a kérdés, ugyanis én találkoztam olyan 12 évessel, aki azt mondta, megkérdezte, mi akarsz lenni, és azt mondta, hogy influencer. Te, mint influencer koordinátor, hogyan inted óva a 12 éveseket, vagy a 16 éveseket, hogy ez nem egy életcél, gyerekek, ez egy ilyen mellékes, vagy nem tudom ezt, hogy lehet jobban. Te mit mondanál nekik?
Hogy inkább valami olyan dologgal foglalkozzanak, ami valóban érdekli őket, és ez nagyon jó, hogyha mondjuk ebből tudnak úgy profitálni, hogy mások meghallgatják a véleményüket ezekkel a tartalmakkal, a dolgokkal kapcsolatban.
Menjünk át egy kicsit gyakorlatiasabb oldalra, meg főleg a reklámozók kérdéseit vegyük végre. Ugye alapvetően van egy ilyen nagy kettőség az influencerekkel kapcsolatban. Egyrésztről elmondjuk, hogy milyen hitelességi problémák vannak, mennyire sok a túlhasznált influencer, főleg így a legnagyobbak. A másik oldalról meg az van, hogy ügyfél oldalról mindig jön a kérés, hogy minden kampánynak, szinte Magyarországon kell, hogy legyen egy influencer lába. Tehát annak ellenére, hogy a szakma az ilyen eléggé vegyes érzésekkel fordul az influencerek felé, az ügyfelek valamiért mégis akarják őket. Mi lehet ennek az oka?
Mert mindenki más is csinálja. Szerintem nem feltétlenül gondolják végig. Ez is egy ilyen divat hullám, ami ugyanúgy az ügyfeleken is keresztül megy.
És hogyha tanácsot akarunk adni, akkor igazából melyek azok a témák, kampányok, ahol szerinted kampányfajták, ahol szerinted mindenképpen érdemes influencert használni, és mi az, amire igazából egy influencer nem jó?
Szerintem fontos meghatároznunk a célt és a célcsoportot. Uh-huh. Biztos van olyan célcsoport, akit nem tudunk elérni egy influencerrel.
Az milyen lehet? Idősebb, fiatalabb, vagy túlképzett hozzá, vagy milyen lehet az, akit nem lehet elérni influencerekkel?
Hát lehet egyébként egy idősebb korcsoport is, lehet tematizálva is, hogy mondjuk vannak olyan témák, amikben nem biztos, hogy valaki egy influencerre fog hallgatni, illetve
Például az orvosi gyógyszerész, igen?
Pontosan, ez jutott eszembe. Hmm.
És melyik az a kampánytípus, ami passzol az influencerekhez, és melyik az, ami nem? Például promóciót, ezt lehet akár árazásos, akár nyereményjátékos promóciót lehet jól csinálni influencerrel?
Lehet, sőt, tökéletesre szerintem. És ez még egy mérhető dolog is, hogyha például nyereményjátékkal vagy akciókkal megtámogatjuk, hogy ezzel a kuponkóddal mondjuk kapsz valamilyen kedvezményt, akkor utána a márka láthatja azt is, hogy ez az influenceren keresztül érkezett hozzá ez a vásárló. Egyébként pedig nagyon kevés társadalmi célú influencer kampányt látok manapság, és szerintem érdemes lenne erre is nagyobb hangsúlyt fektetni a márkáknak, hogy ott is használják őket.
Mi a helyzet az imás kampányal? Ott ugye azért egy ilyen izgalmas a helyzet, mert egy márkáról, egy végül is egy elvont fogalomról kellene beszélni, meg azt kellene, annak az értékeit kellene felépíteni a fogyasztók fejében, és közben meg ott van egy arc, aki közben lehet, hogy ezt a lehetőséget arra is felhasználja, hogy a saját pecsenyéjét, megismertségét sütögesse. Imás kampányban el tudunk képzelni jó influencer használatot?
Én el tudok, szerintem, hogyha a két márka nagyon hasonló, tehát a self brand és a márka, ami kommunikálna, az is egy hullámhosszon van, és a vásárló, amit előbb is említettem, azonosulni tud azzal az influencerrel, akkor el tudom képzelni, hogy ez működőképes legyen.
Juhász Lucával beszélgettünk, influencer koordinátorral, köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Én is köszönöm szépen.
Hölgyeim és uraim, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Rebrief. Ez az adás is meghallgatható a mediator.hu/Rebrief oldalon. További szép napot viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.